Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumának 6. fejezetéből, a 9-től a 13. versekig. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kedves testvérek, ebben a tanévben jól tudjuk, hogy a hegyi beszéd sorozatban vagyunk benne, és azon belül is az imádság témáját boncolgatjuk. Az elmúlt héten is az imádságról hallottunk tanítást. Jézus arról tanított minket, hogy hogyan imádkozzunk, hogyan ne, hol imádkozzunk, és hol ne tegyük. Illetve szó volt arról is, hogy milyen motivációkból imádkozunk, és a mai Isten tiszteleten is lesz erről még szó. A mai vasárnapon egy olyan igeszakasz van velünk, amit a legtöbb ember kívülről ismer. Talán még azok is, akik nem járnak gyülekezetben, vagy nem kaptak keresztény nevelést, azért általában ezt az imádságot mindenkinek meg szokták tanítani. A mai alkalommal a mi atyánk lesz velünk, mely arra tanít bennünket, hogy az imádságban ki legyen igazán fókuszban, és főként arról szeretnék ma beszélni, hogy milyen lelkülettel forduljunk az Isten felé. Jézus az életével is tanít bennünket imádkozni, hiszen ha olvassuk az evangéliumokat, akkor láthatjuk, hogy Jézus nem csak szóban tanította a tanítványait, hanem eléjük élte az ima életét. Jézus mindig hagyott időt az imádságra, akár éjjel is imádkozott. Folyamatosan kereste az Isten akaratát. Minden csoda előtt szólt az Istenhez, szólt az ő mennyei atyához, és erőt kért a gyógyításokhoz is. Tökéletesen bízott az atyában, és szerette a vele való közösséget. Ő nem megszokásból imádkozott, nem képmutatásból vagy megfelelési kényszerből, hanem pusztán azért, mert szeretett időt tölteni az atyával. Nem tudom, hogy van-e olyan ember az életedben, akivel így vagy. Amikor éled a napjaidat, és gyakran szívesen felhívod őt, hogy megoszd vele a napodat, kérjél tőle segítséget, vagy pusztán felhívod, mert érdekel, hogy hogy van. Ha igen, akkor tudjuk azt, hogy emögött az a puszta vágy van, hogy egyszerűen szeretünk a másikkal lenni, mert szeretjük őt. Amikor Jézus elmondja az előbb felolvasott imádságot, akkor számomra egy tökéletes szeretet kapcsolat rajzolódik ki ebben az imádságban. Egy tökéletes apa-fiú kapcsolatot láthatunk. És nem csak kívülről nézhetjük ezt a tökéletes kapcsolatot, sóvárogva, hanem Jézusért lehetőségünk van nekünk is bekapcsolódni ebbe a tökéletes szeretett kapcsolatba. A múlt héten részem volt életemben először a bölcsődei beszoktatás örömeiben, rejtelmeibe és nehézségeibe belekóstolnom. A csoportszobában Káleb örömmel vette szemügyre az új játékait, nem igazán törődve velem. Amúgy is tudta, hogy ott vagyok. És egyszer csak, ahogy ültem a szőnyegen, egy furcsa élményben volt részem. Egyszer egy kisfiú, könyvel a kezében, oda huppant az ölembe. Bevallom őszintén, kicsit egy furcsa érzés járt át, amit nem is nagyon tudtam először megfogalmazni. Majd később, ahogy gondolkodtam ezen a jeleneten, akkor igazából megfogalmaztam, hogy nagyon aranyos volt ez a kisfiú, de az volt az érzésem, hogy ő nem az én fiam. Ő idegen számomra. És olyan jó abba belegondolnunk, hogy amikor azt mondjuk, hogy mi atyánk, és ezzel a megszólítással, az imádság alatt bekerülünk Isten jelenlétébe, akkor Isten nem így néz ránk, ahogy én erre a kisfiúra, hanem neki olyan, mint hogyha Jézus ülne az ölébe. Mert ismer minket, szeret minket, és mi a gyermekei vagyunk. Ő nem úgy néz ránk, hogy hát olyan aranyos, de hát nem az enyém, hanem ő úgy néz rám, hogy ismerlek, szeretlek és az enyém vagy. Arra hívlak benneteket, hogy nézzük meg ennek az imádság alapján azt, hogy Jézus hogyan nézett az atyára, milyen lelkülettel nézett rá, milyen lelkülettel imádkozott, hogyan tehetjük ezt mi is, és nekünk miért is olyan nehéz ez. Jézus csodálattal nézett az atyára, vakon bízott benne, szabad volt a jelenlétében, és tudta őt dicsőíteni. Hát ezt a négy részt nézzük most végig. Látunk egy tökéletes atyát és egy csodáló fiút. Gondoljuk végig azt, amikor az imádságot mondjuk, vagy bármelyik imádságot, vagy ezt az imádságot, akkor valóban Istent annak látjuk, aki. A fiú megvallja, hogy a mennyben lakó Szent Isten, aki az egész világ teremtője, az ő apukája. Amikor a mi atyánkot mondjuk, akkor mi ezt valljuk meg. De valóban érezzük teljes súlyával azt, hogy ő kicsoda. Talán vannak olyan emlékeink 10 éves korunk előttről, szigorúan előttről, inkább az óvodás korra gondolok, amikor talán a szüleinkkel kapcsolatban érezhettük hasonlóan így magunkat. Hiszen egy kisgyerek így néz a szüleire. Mindenható, a mindentudó, hiszen tőle függ a léte. De már felnőttünk. Talán ez olyan gyerekes, csodálni valakit. Ugyan kit lehet? Olyan sok a rossz tapasztalatunk a körülöttünk lévő emberekkel kapcsolatban. Mi már felnőttünk és kinőttünk a csodálat idejéből. De Istenhez mehetünk csodálattal, mert ő rászolgál a csodálatra. Sokszor nehéz látni felnőttként a láthatatlant, mert láttunk a világban tapasztalatokat, amelyek rosszak voltak. Persze tudatosan tudod azt, hogy az Isten tökéletes, az Isten szent, az Isten annyira szeret téged, hogy egyszülött fiát adta. De valóban érezzük ezt, látjuk ezt, ennek a valóságát? Lehet, hogy az imádságainkban is ez már megkopott, és megfeledkeztünk erről. Milyen lelkülettel imádkozunk? Mik a motivációink? Hogyan lehet ezt leleplezni? Volt már olyan érzésed, amikor stresszeltél azon, hogy elfelejtettél imádkozni, vagy már régen imádkoztál, vagy a napi csendesség is elmaradt, nem csak az ima. Lehet, hogy olyan tekintély személyekkel találkoztál, és nőttél föl, akár szülők, tanárok, főnök, akár lelkipásztor, aki lehet, hogy szorongással töltött el, akkor, amikor nem azt tetted, amit elvártak volna. Vagy lehet, hogy éreztették veled a csalódást, hogy csalódottak benned, mert nem azt tetted, amit ők kérték. És lehet, hogy ilyen érzés van az Istennel szemben is. Akkor csalódott bennem. Én nem vagyok olyan jó, mint a többi. Vagy volt olyan, amikor elmaradt az imádság. Akkor éreztél esetleg olyat, hogy mi van, ha Isten azokat az embereket jobban szereti, akik jobban imádkoznak és többet, mint én. Akkor most lemaradok. Jó hírem van, az Isten nem ember. Nem olyan, mint a szüleink, a tanáraink, vagy lelkipásztoraink, vagy a főnökünk. Ő nem tesz különbséget. Ő ugyanúgy szeret akkor is, ha imádkozol, és akkor is, ha nem. Szent az ő neve, ami annyit tesz, hogy a személye szent, és különbözik mindentől, amit ő teremtett. Ő az atya, akit felnőttként is lehet csodálni. És ha a lélek által tudom őt látni, annak, aki valójában, annak a szentnek, akkor megláthatom benne az én atyámat is, akinek fontos vagyok, aki mindent tud rólam. Jézus arra tanít minket, hogy elsősorban fontos az, hogy mind a fejünkben és mind a szívünkben tisztázzunk az imádságaink elején, nem csak a mi atyánk elején, hanem úgy általában, hogy ő kicsoda. Kihez szólunk, és látjuk őt valójában. Ő nem csak egy mankó az életünkben, akit néha segítségül lehet hívni, hogyha baj van. Ő életközösségre akar bennünket hívni, ő szeretett kapcsolatra önmagával. És Jézusért ezért lehetőségünk van. tudjuk-e csodálni az Istent. Látunk egy mindenható atyát és egy vakon bízó fiút. Jézus miután megvallja, hogy kinek tartja Istent, utána azt kéri, hogy a földön és a mennyben is legyen úgy, ahogy ő akarja. Jézus látja, hogy az atya mindenható és mindenre képes. Ő a menny és föld ura. Az ő akarata nélkül semmi sem történhet. Nagyon érdekes, hogy Jézus mielőtt bármit kérne önmagának, azt kéri, hogy legyen meg az ő akarata. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de velem ritkán fordul elő, hogy az imádságaim végére oda teszem, hogy egyébként mellesleg legyen meg a te akaratod, és általában ezt nem gondolom komolyan. Főleg mielőtt már 15 kérést sikerült felsorolnom, és elmondanom a saját akaratomat. De Jézus példát ad arra, hogy mi lenne, ha így kezdenénk az imádságot. Legyen meg a te akaratod. Miért olyan nehéz ez nekünk? A bűneset óta problémánk azzal, hogy ki uralkodik és kín. Zsigerüleg bennünk van, hogy szeretnénk uralkodni a másik emberem. Persze lehet, hogy most azt mondod, én nem vagyok ez a típus, én nem vagyok vezető, soha nem voltam vezető, nem is akarok az lenni. Én szerény vagyok és csöndes természetű, ez biztos rám nem vonatkozik. Biztos? Legalább a saját életed fölött biztos, hogy úr akarsz lenni, vagy legalábbis erre törekszünk sokan. És egyébként kedvesen és szelíden is lehet gyönyörűen manipulálni embereket, azzal a felszólítással, hogy de én csak jót akarok neked. Ezért azt csinálod, amit én mondok. De én csak jót akarok. És már egy egyéves gyerek is gyönyörűen próbálja végigverni a szülein az akaratát, akár többféle módszert is bevet. A hiszti után, ha nem jön be, akkor a kedvesség, és számtalan próbálkozást láthatunk a kisgyerekeknél is, tehát zsigeri. Jézus a személyes kérés elé helyezi az Isten akaratát, és ez az emberi lélek működésétől idegen. Mi, ha nem érezzük a kezünkben a kontrollt, legalább a saját életünk fölött, akkor lehet, hogy félünk és védtelennek érezzük magunkat, akivel bármi megtörténhet. Végre felnőttek vagyunk, kinőttünk a gyerekkorból, nem vagyunk kiszolgáltatva. És Jézus most azt mondja, hogy te mégis. Minden eszközt bevetünk, akár egymás után is, hogy elérjük a céljainkat. Ennek sok formája lehet, de mindenkinek más módszer válik be. Ezeket a módszereket is megtanultuk. Lehet, hogy gyerekként rájöttünk arra, hogy ha elég sokáig hisztizünk és tombolunk, vagy valami olyan idegesítő dolgot csinálunk, amit a tekintély személyek nem bírnak elviselni, akkor elérjük a céljainkat. Lehet, hogy azt szoktuk meg, hogyha nagyon jók vagyunk, és mindig azt csináljuk, amit a tekintély személyek kérnek tőlünk, akkor előbb-utóbb elérjük céljainkat, mert kiérdemeljük azokat. És lehet, hogy valakinek arra volt szüksége, hogy kifejlődjön a manipuláció képessége ahhoz, hogy elérje a célját. Kinek mi vált be? És lehet, hogy ezeket szépen használjuk az imádságainkban is. Persze nem így kimondva nyilvánvalóan. Most arra kérlek, hogy ne arra gondolj, hogy szoktál imádkozni, hanem próbáljunk meg a lelkületre gondolni. Most olyan mondatokat fogok mondani, amiket soha nem mondtál ki, de lehet, hogy volt ilyen érzés a mondataid mögött. Általában ez nálunk így hangzik. Legyen meg az én akaratom, mert én jó keresztény vagyok, és azt teszem, amit mondasz. Legyen meg az én akaratom, mert szerintem te azt akarod. És elé egyébként, amit kérek, az etikus, jó és kifejezetten biblikus. És még egyen lejjebb megyek. Ha te valóban szeretsz engem, akkor megteszed, amit kérek tőled. Tehát az Isten szeretetét azzal teszem függővé, hogy megteszi, amit akarok. Ilyet soha nem mondunk ki. De éreztük már ezt a kéréseink mögött? Mi van e mögött végső soron? Bizalmatlanság. Nem látjuk, hogy ő kicsoda. Illetve félelem, ha ő uralkodik, akkor ő szuverén úr. Azt csinál, amit akar. És ez félelmet generálhat bennünk. Főleg, hogy mindannyiunknak van tapasztalata arról, hogy az Isten nem mindig hallgatta meg az imádságot. Biztos mindannyian tudnátok mondani olyan esetet, amikor Isten nem hallgatott meg titeket. De remélem, hogy mindannyian tudunk olyat is mondani, amikor később rájöttünk, hogy miért. Ez nem mindig történik meg. Kegyelem, ha megláthatjuk, és az Isten engedi meglátni, hogy miért nem az történt, amit mi szeretnénk. De lehet, hogy még nem látjuk. De bízunk benne, hogy neki van igaza. Látjuk-e őt valójában? Ha látjuk őt annak, aki valójában, akkor azt is tudhatjuk, hogy minden döntése a javunkat szolgálja. Akkor is, ha nehéz benne lenni egy-egy helyzetben, sőt, néha elviselhetetlennek érezzük. Ki tudjuk mondani szívből, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod? Úgy szívből, igazán, ahogy Jézus tette a Getsemáné kertben. Látunk egy gondoskodó atyát, és egy szabad fiút. Fontos leszögezni, hogy most jönnek a mi kéréseink, és hogy ez fontos. Az Istennek fontosak a kéréseink. Vannak olyan emberek, akik úgy érzik, hogy nem fontos az, hogy ők mit kérnek. De az Istennek igenis fontos az életünk. Lehet, hogy sokszor hallottunk olyan mondatokat gyerekként, vagy akár felnőttként is, hogy most nem érek rád. Vagy ne fárasz már a hülyeségeitől. Jaj, ezek olyan semmit mondó dolgok, kisfiam, menj már innen. És lehet, hogy ezek úgy beégtek, hogy azt gondoljuk, hogy az Isten sem érdekli az életünk. De igen, a legapróbb részletig. Ha annak látjuk Istent, aki valójában, akkor rábízhatjuk az életünket, és szabadok lehetünk minden téren. Testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt. Jézus tudta, hogy az élete teljesen a szeretet atya kezében van, ezért tudta, hogy gondoskodni fog a fizikai szükségleteiről. Ez fontos, hogy azért, mert tudjuk, hogy Isten gondoskodik rólunk, az nem azt jelenti, hogy nem kell kérni. Jó, tehát, hogy lehet kérni. Neki nem volt havi fizetése, sőt, még lehet, hogy nem tudta, hogy egy nap végén hol hajtja le a fejét. Ismerjük a történetet az Ószövetségből, Mózes könyvéből, amikor mannával táplálta a népét az Úr. És ugye mindig csak aznap itt lehetett szedni. Ez is fontos volt, hogy nem szedhettek többet, mert meg kellett bízni az Istenben minden nap. És Isten gondoskodott róluk, és gondoskodik rólunk is. És a mindennapi kenyér az nem csak a fizikai szükségleteink, mert mint a mindennapi kenyeret értjük, az élelmet, a ruhát, hanem ide tartoznak a betegségek, és minden emberi dolog, minden testi szükségletünk. Jézus azért tartja fontosnak, hogy lássuk az Isten nagyságát, mielőtt felsoroljuk a kéréseinket, a hiányainkat, hogy kevesebb legyen bennünk a félelem és a szorongás. Nem tudom, hogy voltatok-e úgy, amikor én gyakran beleesem ebbe a csapdába, hogy elkezdem önteni a kéréseimet, szorongok, és azt várom, hogy az Isten oldja fel ezt a szorongást. De mivel nem látom, hogy ő kicsoda, csak teljesen beszűkülve, görcsösen a problémám feszengek, ezért nem múlik a szorongás. De pont ezért, mert nem látom, hogy kinek a kezébe teszem, nem látom őt valójában. Őt egy mellékesnek tartom. Vagy segít, vagy nem. Azért elmondom. De ha valóban látom, hogy ő kicsoda, akkor teljesen másként tudom rábízni az életemet. Isten lehetővé tette Jézusért számára azt, hogy szabadok legyünk a bűn terhétől. És fontos, hogy meg tudjuk egymást ajándékozni a másik ember bűnének elengedésétől is. Szabadok lehetünk a haragtól, a bosszúvágytól, ami képes bennünket elemészteni is. És a legszebb kép, amire most rá tudok mutatni, az Úr asztala. Itt van a lehetősége a szabadságnak. Persze nem akarom elnagyolni ezt a kérdést, hiszen tudom, hogy ez borzasztóan bonyolult, mert nem mindig egyszerű megbocsátani, és nem is mondom azt, hogy mindent olyan könnyű. Csak felvillantom a lehetőséget, hogy ha Istennek látjuk az ő nagyságát, akkor ebben is tudunk szabadok lenni. És végül Jézus azt kéri, hogy tartson meg az Isten a kísértések között. Fontos tisztázni, hogy bár azt mondjuk, hogy ne vigy minket a kísértésbe, nem az Isten visz minket a kísértésekbe, hanem az ördög, a saját bűnös természetünk, mondhatjuk a világ. Kérhetjük őt, hogy tartson meg ezekben a kísértésekben. Mert nem vagyunk egyedül ezekben a kísértésekben, sőt, azért lehetünk szabadok és kitartóak, mert ha az Istent valóban annak látjuk, aki, akkor tudhatjuk, hogy olyan valakibe kapaszkodunk, olyan valaki van mellettünk a kísértéseinkben, aki sokkal nagyobb magánál, a kísértőnél. Látjuk a szabadságot és a kiváltságot, ami Jézusért a miénk. Végül láthatunk egy hatalmas atyát és egy dicsőítő fiút. Jézus újra megvallja az atya hatalmát, és azt, hogy minden az övé. Szükségünk van arra, hogy időnként teret és időt hagyjunk arra, hogy szívből dicsőítsük az atyát, amikor nem kérünk, nem feltétlen adunk hálát, hanem egyszerűen csak dicsőítjük őt. Nem közben járunk, nem bűnbánatot tartunk, hanem beleengedjük magunkat az Isten dicsőítésébe, hogy a lélek által lássuk meg azt, aki ő. Fontos sajnos erre tudatosan figyelnünk, mert túl sűrűek a napjaink, és túl sok a megoldandó probléma és feladat, és nincs időnk meglátni a szívünkkel a láthatatlan valóságot, meglátni azt a kiváltságot, amit Jézusban kaptunk. Mert mi megkaptuk azt a kiváltságot, hogy Isten fiainak neveztetünk. Nem kell megállnunk a hegy lábánál, mint az Ószövetségben, a szövetségkötésnél a népnek, hanem mi felmehetünk oda. Felmehetünk oda, ahova csak egyedül Mózes mehetett föl. Röviden összefoglalva, mit tanít ma nekünk Jézus a mi atyánkon keresztül? Jézus arra tanít minket, hogy merjük rábízni az egész életünket, és annak minden területét arra, akitől kaptuk azt. A legnagyobb szeretetet ő mutatta nekünk, számunkra, amikor megtagadott egy kérést, egy imakérést, amikor Jézus a Getsemáné kertben azt kérte, hogy múljék el tőlem ez a pohár. Nem múlt el, kitöltetett az Úr haragja rá. Azért, hogy nekünk életünk legyen. A feltámadásban ugyan elvette ezt a poharat, de ki kellett töltetnie. Azért, hogy mi fiak lehessünk. Az imádság kiváltság számunkra, életünk egyik legnagyobb lehetősége, és oly sokszor nem élünk ezzel a lehetőséggel. Csak kutyafuttában, csak úgy talán megfelelésből, csak mert megszoktuk. De ez egy kiváltság. És ha nem élünk ezzel a lehetőséggel, akkor azt vesszük észre, hogy csak gürcülünk, mint a koldusok, ragaszkodunk a szemeteinkhez, a kacatjainkhoz, ragaszkodunk a kis kéréseinkhez, amikből nem engedünk, pedig gazdagok vagyunk. És minden kincs a miénk, az Atyában, Jézusért, minden a miénk. Amen.
Gyertek, imádkozzunk és kérjük Istent, hogy ő tartson bennünket az úton. Drága Istenünk, köszönjük neked te irgalmadat, a te kegyelmedet, amellyel körülveszel ma is bennünket. Nagyon sokféleképpen el tudsz élni minket. Köszönjük, hogy most ebben a formában, itt az Isten tiszteleten találkoztál velünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy amikor hozzád közeledünk, sosem mondod azt, hogy nem vagy az enyém, hanem azt mondod, hogy szeretsz, azt mondod, hogy az enyém vagy, a neveden hívtalak. Így hozzuk eléd az életünket, mindazt, ami akik vagyunk, és ami vár ránk az elkövetkezendő héten is. Te tarts meg bennünket, és munkáld bennünk azt a bizalmat, hogy merjünk imádkozni és kérni, azzal a szabadsággal, hogy bármit kérhetünk, és azzal a zalázattal, hogy legyen meg a te akaratod. Nem csak magunkért imádkozunk, Urunk, de a környezetünkért is, barátainkért, családtagjainkért, szeretteinkért. Imádkozunk a szomszédainkért, a környezetünkben levőkért, a munkatársainkért, mindazokért, akikkel csak érintkezünk. Mutasd meg a te szabadításodat az ő számukra is. Imádkozunk békességért, adorunk, hogy vége lehessen ennek a szörnyű háborúnak a szomszéd országban. Adorunk, hogy az emberek ebben a nehézségben látta álljanak. Maradj velünk és hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amikre te tanítottál minket, Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.